Na hát ilyen csend volt. Akkor Jézust a sírba tették, és húsvétkor megtört ez a csend. És hirdetni kezdték, hogy feltámadt az Úr. És hogy is válaszoltak erre az első keresztények? Feltámadt az Úr? Valóban feltámadt. Halleluja, így köszöntötték egymást az első keresztények. Húsvétkor nagy szeretettel, a feltámadott Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, és itt a húsvéti történetet olvassuk, a Máté evangélium 28. fejezet, első 10 versében, eképpen van ez megírva, és ebből a történetből, fejezésből szeretnénk mélyebb megértésre jutni a ígéretes címével kapcsolatban, az igaz szeretet tetre késztet. Olvastam valahol, és nagyon igaznak tartom, hogy adni szeretet nélkül lehet. De szeretni adás nélkül lehetetlen. Adni szeretet nélkül is lehet. Lehet megfontolásból, lehet az egónk hízlalásából, lehet emberi jó szándékból. Sokféleképpen lehet adni, és nem mondom, hogy ez mind rossz dolog, de mégis több az, amit a Biblia tanít nekünk, amikor valaki úgy ad, hogy szeretet motiválja. És ugye az egy más értéket is bír annak az életében is, aki úgy kap valakit, hogy érzi, hogy szeretik. Igaz? Ennyire más az, amikor érzed, hogy szeretnek. És úgy még egy kar és zsíros kenyér is másképp esik. Mint egy megvetésből adják, hát megszánnak, na, egyél, ne hallj éhen. Vagy egyszerűen úgy adnak neked, hogy érzed azt, hogy szeretve vagy, meg vagy tisztelve. Máté evangéliumában, tehát a 28. rész első 10 versében így áll Isten igéje. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt, mármint Jézus sírját. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintet olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Én meg megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el és adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Eddig Isten igéje. Azt olvastuk itt, hogy a szombat elmúltával hét első napján, méghozzá korán reggel megindulnak ezek az asszonyok. Gyakorlatilag a zsidó ünnepnap elmúltával az első adandó órában, amikor lehetett, ők mennek a sírhoz, viszik a kenetet, hogy tisztességet tegyenek Jézus sírjánál. Tudjátok nagyon jól, hogy a gyászban lévők, akik elhunyt szeretőket gyászolják, azok az első időszakban gyakran elmennek a sírhoz. Visznek virágot, megnézik a sírt, elméláznak, elgondolkodnak rajta. Általában a gyásznak az első éve, az egy ilyen intenzív időszak az ember életében. És érthető volt, hogy az asszonyok is elmennek, kimennek, ott vannak egyébként a temetésén is Jézusnak, és mozgatja őket. Ez a lelkület, ez a szeretet, a Krisztus iránt érzett szeretet, tisztelet, ami bennük volt Krisztus iránt. Mind a négy evangélium beszámol Jézus feltámadásáról, és érdekes, hogy a szenvedéséről sokkal hosszabban. Gyakorlatilag az evangéliumok egy negyede tartalmazza Jézus szenvedésének, történetének részletes leírását. A feltámadás történet az nagyon rövid. Hát be van jelentve feltámadt. Most mit lehet ezen annyit ecsetelni? Megtörtént és kész. Egyébként pedig, ahogy történt, ezt úgy se értenénk meg. Erre egy szó nincs, hogy hogy támad fel Jézus. Ezt ugye, ezt nem nagyon tudnánk ezt itt mi felfogni és megérteni. Az asszonyokról is tudjuk, hogy miként a tanítványok is, Márk evangéliumában ezt is találjuk, a 16. és 10. versében, gyászoltak és sírtak. Tehát a lelki állapotuk ezeknek az embereknek egy halott elvesztése miatt érzett normális lelki állapot volt, mert ugye, akit szeretünk és elveszítjük, az hiányzik. Szokták mondani, hogy van, akinek a születésekor örülnek, és a halálakor sírnak. És van, akivel ez fordítva történik. Sírnak, mikor születik, és örülnek, mikor meghal. Nyilván ez egy kép, ugye azokra az emberek, akik gonoszul érték az életüket, és sok kárt okoztak másoknak, azok még inkább megnyugvás, hogy elmentek, gondoljatok a nagy diktátorokra, a különböző történelmi korokban, akik rengeteg szenvedést okoztak az emberek számára. Gyászoltak és sírtak, de ez a gyász nem bénítja meg az életüket, nem egy önmarcangoló önsajnálatba fordul, hanem megvan benne a tisztelet és a szeretet. És el akarnak menni végtisztességet tenni Jézus sírjánál, nem volt idő arra se, hogy megkenjék zsidó szokás szerint, keleti szokás szerint a testét illatos balzsammal, mert gyorsan kellett eltemetni, jött az este, kezdődött a szombatnapi ünnep, és ezért Arimátia József és Nikodémus egy közeli sziklába vágott sírba helyezte Jézus testét, amit ezek az asszonyok követnek, elmennek velük, és ott vannak a temetésen, Jézus temetésénél is. Ezért tudták azt, hogy hol van a sírjuk. Ugye, aki már vesztett el hozzátartozott szerettét, az tudja, hogy hol a sírja, igaz? Tehát nagyon nagy temetők vannak, rengeteg sír van, de aki neked számít, az tudod, hogy itt fekszik, itt nyugszik. És amikor a kegyelet virágait kiviszi az ember, az emlékezés virágait, kimegy a sírhoz, mert azt szoktam mondani, hogy életbe szeressük egymást, és ne a sírkövet szeressük, hanem amíg élünk, addig fejezzük a szeretetünket, de mégis azt gondolom méltó az, hogy megemlékezünk az elhunytakról egészséges módon, és aki szeretünk, az mindig hiányozni fog. Tehát a gyászból való gyógyulás nem jelenti azt, hogy nem hiányzik a másik ember, csak megnyugszunk a lelkünkben, elfogadjuk Isten akaratát, és tudatosul bennünk az, hogy az élet véges ezen a földön, és a hitben halt meg a szeretünk, akkor van bennünk egy reménység, hogy a mennyországba újra találkozunk, és ez óriási dolog. Hogyha így tudsz gondolni a szeretteidre, ugye nekem is van erre már lehetőségem így emlékezni, hogy de jó lesz majd újra találkozni. Ugye ez egy egészen másfajta érzés, de mi már a feltámadás reménységé vagyunk. Akkor még ott ezeknek az asszonyoknak ez nem volt. Ők erről nem tudtak. Hallottak róla ugyan, de nem értették, hogy mit mond Jézus. Mert ő elmondta nekik, hogy meghalok, az emberiség bűnért megölnek, de harmadik napon feltámadok, és előttetek megyek Galileába. Tehát ő a Máté evangéliuma le is jegyzi 26. fejezetben, hogy mi fog történni. Ő részletesen mindent elmondott, de ők figyeltek, hallották is a beszédet, de nem értették. Hát kérem, azért ez mégsem volt belátható ott és akkor, amikor Jézus még a népszerűsége tejében volt, még virágvasárnapon is, uram, ugye ünneplők sokasága veszi körül, felső ruhájukat terítik Jézus elé, és mint király üdvözlik, tehát kétség kívül a tanítványai nem számolhattak azzal, hogy ilyen brutálisan megölik. Máté konkrétan is elmondja, hogy Magdalai Mária és egy másik Mária ment a sírhoz. Ezt a másik Máriát tudjuk az evangéliumból, például Márkból, hogy Jakabnak az anyja volt. Azt is tudjuk, hogy amikor az Zebedeus anyjáról van szó, Máriáról, akkor a Zebedeus fiainak anyját mond a Biblia, az meg Jakab és János volt. Amikor azt mondja, Jakab anyja, tehát ő volt a másik Mária, aki elment a sírhoz, egyértelműen tudjuk, hogy Jézus féltestvérének anyjáról van szó, azaz a megváltó szülő anyjáról, a názareti Máriáról. Milyen különös, hogy az evangéliumok ezen a ponton már nem azt mondják, hogy Jézus anyja, hanem Jakab anyja. Jelezvén, hogy megváltozott a viszony. Már a feltámadott Krisztus, a meghalt és feltámadott Krisztus ura Máriának, sőt megváltója. Ezért Máriának is elhozta a megváltás kegyelmét, hogy bűneiből megszabadulva örök életet nyerjen az Isten fiába vetett hit által. Azaz Máriának ugyanígy a Krisztusba vetett hit által volt üdvössége, mint bárki másnak. Egyéb kinyilatkoztatás ezzel kapcsolatosan a Bibliában nincs. De érzékelteti is az evangélista, hogy ő a Jakab anyja, tehát egy olyan lélek, akinek szüksége volt, ugyanúgy szüksége volt Krisztus kereszt áldozatára, mint annak a magdalai Máriának, akiből 7 ördögöt űzött ki Jézus. És más asszonyokról is beszámolnak az evangéliumok, tehát nem csak ketten voltak, Szaloméról és még más asszonyokról is beszél, asszonyok csoportjáról beszél a Biblia. Érdekes, hogy a férfiak racionálisak voltak, és úgy gondolták, hogy minek elmenni a temetőbe. Egyrészt kockázatos, és másrészt nem tudunk semmit csinálni. Az asszonyok nem voltak ilyen racionálisak, valószínűleg, hogy nagyon racionálisan végig se gondolták ezeket a dolgokat, őket csak vitte a szeretet. És nem matekoztak, nem játszották le végig az eseményeket, még menet közben beszéltek arról is, hogy na de hát a sír elől hogy fogjuk elgöndöríteni azt a nagy követ, hát mi nem bírjuk azt el. Hatalmas kővel zárták ugyanis le a sírt, ráadásul ugye kiderül a evangéliumokból, hogy a római katonák pedig le is pecsételték a sírt, lezárták, és még őrizték is a sírt katonák. Tehát lehet látni, hogy nagyon kockázatos vállalkozás volt ez az utazás, ez a látogatás itt. Azt is olvassuk, hogy még a sötétben mentek, János ezt is megjegyzi, hogy éppen csak nap felkelte, tehát az, ugye a zsidóknál a nap nyugta és a nap kelte között van a szabbat, a zsidók szombatja, és amikor már a nap első sugarai feljönnek, akkor már megtörik a szombat, és már kezdődik az új nap. Tehát amikor csak kibújt a nap, még sötét volt, tudjátok, amikor a nap éppen csak elkezd jönni, akkor még ilyen félhomály van, még ilyen sötét van. Már akkor elindulnak az asszonyok a Jézus sírjához. Egyrészt a sürgetés is kiderül ebből, benne van a sürgetés, és másrészt, hogyha belegondolunk mi ebbe az egész helyzetbe, ugyanilyen emberek voltak, mint mi, és valamilyen mértékben megpróbáljuk magunkat beleérezni ebbe a szituációba, nyilván nehéz, csak távolról tudjuk ezt megérinteni, de be kell látnunk, hogy azért szembesülnek azzal az ördögi gonoszsággal, amely nagy pénteken ugye ilyen mérhetetlen kínszenvedést okoz a názárt Jézusnak. Szembesülnek azzal az iszonyú gyűlölettel, amely felgorbácsolik, mint egy démoni erők mozgásaképpen, annyira abnormális volt, annyira látszik, hogy ördögi mozgások vannak a Gabbattán, ahol ott Pilátus ítéletet mond, feszítsd meg, egyszerűen elvakult módon ezek az emberek, akik néhány órával, néhány nappal korábban még hozsánnát kiabálnak, most eszeveszett dűben, eszeveszett gyűlöletben törve ki, kívánják egy ártatlan embernek a halálát, hisz Pilátus a legitim bíró nem talált benne bűnt. És szembesülnek ezek az asszonyok, hogy milyen gonosszá tud válni az ember, és a történelemben ugye ezzel szembesülünk újra és újra, hogyha különösen a 20. századot nézzük, ott meg aztán a két világháború és a iszonyatos pusztítás, az iszonyatos gonoszság, tehát ami ott elszabadult a Auschwitz-Birkenau és egyébként a fronton, tehát ugye elfoglalt területeken, akár a németek, akár az oroszok által elkövetett borzalmas sok-sok gonoszság, milliókat fognak el, és rövid időn belül néhány százer ember marad meg, mindenki meghalt, tehát borzalmas. Ugye szembesülni ezzel a gonoszsággal, és hát persze, hogy féltek. Hát hogy ne féltek volna? Azt gondolom, volt bennük egy félelem is. De a félelem nem kötötte gúzsba őket. A szeretet diadalmaskodott a félelmem. Azt mondja a Biblia, az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Döbbenetesen látjuk ennek a néhány asszonynak a szívében, szellemében működni az Isten igének igazságát. Erősebb volt a Krisztus iránti szeretet, mint a félelem. Nem tudott úrálni a félelem rajtuk, bár bennük volt a félelem. És ez normális. Mégsem kötötte őket meg, nem tette cselekvésképtelen. És ezt majd később nézni fogjuk, mert nagyon fontos, és a Biblia eredeti szövege árnyalja is a bennük lévő félelmet, és a katonákban lévő félelmet. Különbséget tesz a szöveg a két félelem között. Krisztus szenvedése, szóval gondoljatok bele ebbe az egész helyzetbe, biztos nem tudták ilyen szépen elmondani az evangéliumot, mint bármelyik hívő. Hogy meghalt a bűneinkért, hogy legyőzze a halált, kifizesse a bűneink büntetését, örökélet ajándékozom meg, blablabla. Bla, bla, bla. Tehát ők ezt így tudti, hogy nem tudták volna elmondani ott és akkor. Tehát igazán történtek az események, de ők igazán nem értették, hogy ez a megváltásnak az ára. Hogy nem volt olcsóbb út. Hogy Isten haragját, amelyet a bűneim miatt érzett, így lehetett kiengesztelni, hogy ne bennünket, embereket sújtson Isten haragja. És ne nekünk kelljen elkárhozni. És hogy a szabadítás nagysága éppen a Krisztus áldozatában és feltámadásának diadalában érheti el az embert, hogy az ember megszabaduljon a halál és a bűn rabságából, és a sátán hatalmáról, hogy nem volt más út. Ők ezt akkor és ott valószínűleg nem látták át teljesen. Persze, hogy zavartak voltak, és a félelem ebből is fakadt. Megrendült a föld. Olvassuk. Íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament és elhengerítette a követ, és leült rá. Ugye, mint mondottuk, a Márk evangéliumában olvassuk, hogy tanakodtak egymás között az asszonyok, hogy de hát hogyan fogjuk elhengeríteni a követ? Semmilyen racionális magyarázat nem volt. Nem volt megszervezett csapat, nem voltak napszámosok, nem voltak férfiak. Arra se lehetett számítani, néhány markos legényt ott hajnalban találnak a sírnál, vagy esetleg megkérik a katonákat, hogy törjék már fel a sírt, aminek őrzésére vannak odállítva, és nyissák már ki nekik a sírt, hogy bemenjenek Jézushoz. Tehát ennek ugye a racionális lehetősége nem volt. Ilyen a hit. Ilyen a hit és az Isten szeretete. Ezek az asszonyok az emberi, racionális, értelmi dolgokon túl lendültek a szeretet által. És halljuk meg őszintén, a nagy dolgok mindig így történnek. Amikor matematikailag, racionálisan az árát mérlegel, vagy mibe kerül ez nekem, nem történik semmi. És igazán azok tudtak nagy dolgokat véghez vinni mindig, akik túl tudtak ezen lépni. És valami belső mozgató erő, az Isten szeretetének mozgató ereje, egy belső motiváció lendítette őket tovább. Még a világi sport teljesítményekre is részben igaz ez. Mennyivel inkább a keresztények életére, akik tömegében halnak meg ma is. Elmentek úgy Isten tisztelete siránkán is, hogy azért benne volt a pakliban az, hogy nem mennek haza. És 138 embert ma is megöltek. A béke vallására képviselői. Felrobbantottak imázakat, templomokat. Értitek? Mi visz embereket ilyen veszély ellenére Isten tiszteletre ezeben az országban? Miért kockáztatnak kínaiak, hogy ballangóba is összegyűlnek, ha tiltják az összejövetelt? Mi viszi őket oda? A Krisztus iránti szeretet. Ami túl van az emberi racionalizmuson. De kétség kívül ezek az áldozatok azok, amik a legnagyszerűbbek. És amik igazán emberré teszik az embert. Isten szeretete által. Olyan emberré, aminek teremtetett, kezd benne kiábrázolódni a Krisztus, a hívő, Isten szeretetével betelt hívő emberem. Tehát a szeretet mozgatta őket. Földrengés támadt. Ugye nem ez volt az első eset, és nem is ez volt az utolsó. Később is olvasunk ilyen földrengésről, de azt olvasjuk a Bibliában, hogy Máté evangéliumában, hogy a föld megrendült, és ketté hasadtak a sziklák, amikor Jézus meghalt a kereszten. És itt is azt olvasjuk, hogy megremeg a föld, jelezve, hogy megérkezett egy mennyi angyal. Tudjuk, a másik ilyen ketten érkeztek meg, lejöttek a mennyből, megvetették a lábukat az Isten által teremtett földön, és a föld az nem bírta hordozni a dicsőséget, amelyet csak az angyalok hordoztak. Megmozog a föld, aztán fogták, és így elbicentették a szikla sír elől a követ. Meg volt oldva az asszonyok problémája. Az angyalok nem azért jöttek, hogy Jézus elől gördítsék el a követ. Hogy ki tudjon jönni a sírból, mert ő már nem volt ott. A sír már üres volt, mikor az angyalok eljöttek, hanem az asszonyok elől gördítették el a követ, hogy higgyenek, hogy lássák, hogy a sír üres. Ezért jöttek az angyalok, az asszonyok miatt. Pont érkeztek, mire kellett. Mondták a mennyben, kimegy, Ráfael és a többiek, te kettő, tessék, menjetek, akkor ezt a követ intézzétek el, és mondjátok már meg nekik, hogy. Örömmel mentek, és szerintem az angyalok is nézegettek, álmodoztak, erre van bibliai ige is, majd ezt fel fogom olvasni, hogy mennyire így volt, hogy az angyalok is csodálkoztak, ámultak Isten nagyságán, hogy itt mi történik, meg hogy, meg az egész, meg hogy itt vannak, ezek még eljönnek, pedig most ölték meg a mestert, és életüket kockáztatják, hogy itt vannak a katonák, és ezek ide jönnek, hát ez egyszerűen hihetetlen, hogy mégis van ilyen a Földön. Vannak még ilyen emberek? A mennyet is megindította. A mennye angyalának megjelenése félelmetes volt. Mégis kétféle félelemmel találkozunk ezen a helyen. Az egyik félelem, a tekintet olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyok pedig, asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Azért jöttetek ide, hogy vele találkozzatok, ő hozzájöttetek. Az őrökről azért tudni kell, ezek római katonák voltak, korábban erről már beszéltünk, tehát Pilátus engedte meg, megengedte, hogy vigyenek római őrséget, azaz azért harcezett katonák voltak, római katonák azért kemények voltak. Tehát sok csatát megjártak, sok ellenségnek néztek a szemébe, és azért nem voltak gyávák. Valljuk meg őszintén. Ezek marconak, harcedzett, kemény, borostás, kigyúrt, hónajszagú, erős, katona férfiak voltak, kemények voltak. Hát ott voltak egész éjszaka, ugye nem a pipelével foglalkoztak. És azt mondja a Biblia, hogy a rémülettől szinte holttá váltak. Tehát ugye holttá válni azt jelenti, hogy lebénulni. Tehát egyszerűen köpni el nem tudtak, mozdulni se tudtak. Az asszonyok is féltek, de mégis ez a félelem más volt, mint az őröké. A görög szövegben más ige alakban van ez a félelem. Ugyanabból a szóból ered, de mégis más ige alakban hozza a görög, érzékeltetve, hogy az asszonyokban lévő félelem nem ez a bénító félelem volt, hanem a félelem, a kétség, a reménytelenség és a remény keveréke. A meghökkenés. A meghökkenési érzése. Egy olyan érzés és gondolat áradata, ami nem bénító félelmet jelentett, hanem megvolt a saját lelkük feletti uralmuk. A teljes koncentráció, az összpontosult és feszült figyelem, a mi történik kérdés és a válaszra való feszült várakozás. Ebben a félelemben, mondom, ez kettős értelme van ennek a szónak, azt jelenti, hogy valami külső hatásra félni, ugyanakkor benne vagyok én is, tehát nem vagyok teljesen kiszolgáltatva. Míg a katonáknál pedig a teljes kiszolgáltatottságból fakadó félelemről beszél, egy külső hatása teljesen kiszolgáltatnak lenni, ezt jelenti ott. Milyen érdekes dolog ez, látjátok, hogy ugyanazt az eseményt látják a gyengenők, és ugyanazt az eseményt látják és érzékelik a marcon a katonák, mégis mivel ezeknek Isten szeretete, a Krisztus iránti szeretete, ott van szívben, legyőzte a félelmet még ebben a helyzetben is. És nem tört ki rajtuk a pánik, nem kezdtek visítozni, ordítani, sikítozni, ugye. A férfiak lehet, hogy ordítoztak volna, de még azt sem tudtak. Tehát, nem a férfiúi erőt akarom leértékelni, és nem is szeretném fölmagasztalni a női erőt, mert ezeknek a nőknek nem a saját erőjük volt ez. Hanem az élő hit és a Krisztus iránti szeretet művelte ezt velük, amely diadalra vezette őket a félelem ellenére. És a félelem ellenére, ezt hadd mondjam, mert volt félelem. A beszélgetés így hangzik, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta, jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Jelzem, Mária, Jakab anyja is így viszonyult a názareti Jézushoz. Ugye? Ugye, hogyha most az a kép élne bennünk, hogy drága kicsi fiam, ennyi, hát mégis hogy csináltál ilyet, anyukádat így megtréfáltad. Ugye, hát mit csinált anyuk, keblemre, drágám. Ugye, az anyának mindig, tehát az én édesanyámnak én mindig Sanyika maradok, akár hány éves leszek, amíg él az édesanyám, addig én mindig a gyereke vagyok. Ugye, ez egy ilyen dolog. Az anya ez is ilyen. Tehát ezt látjuk, hogy a Máriának a reakciója nem egy anyuci kicsi fia, aki nagyon nagy nehézségen ment keresztül, hanem a hódolat, az Istennek járó hódolat. A Mesiásnak, a megváltónak, a királyok királyának járó hódolat és imádat. Ugyanúgy, mint Magdalai Mária, megragadják a lábát, és az imádat pozíciója, a meghajlás, a leborulni, a lába elé borulni pozíció is mutatja, hogy az élő hit, hogy működött ezekben a személyekben. A Biblia nem számol be tehát arra, hogy miképpen ment végbe Jézus feltámadás, hogy hogy történt, erről egy szó nincs. A tény van bejelentve, hogy feltámad. Mi az ok ennek? Azért, mert fel se tudnánk fogni. Miért mondom ezt? Azért, mert még az angyalok se tudták felfogni. Csak tanács tanulva, vagy egymás között tanácskozva figyelték az eseményeket. Hát honnan veszem én ezt? Péter fog segíteni nekünk mindjárt, hogy aki elmondja, hogy a hatalmas erejű angyolok, ugye a Zsoltárok 103.20-ban így olvasunk róluk, a menny angyalai sem értik, látják át egészen Isten eme csodáját és kegyelmét, amely itt és akkor történt a feltámadásban. És magában a kereszt halálban is feltámadásban. Ugye a húsvét az nekünk egy csodálatos ünnep, az egyház legnagyobb ünnepe, a kereszténység legnagyobb ünnepe, és mi keresztények a karácsonyt is a húsvét, a nagypéntek is a húsvét perspektívájában látjuk, mert ugye Jézus maga mondja, Pilátus meg kérdezgeti, hogy én azért születtem, ezért az óráit jöttem, ilyet is mond. Tehát a születése maga azért történt, hogy életét adja a mi bűneinkért. Tehát a nagypéntek és a húsvét, a vasárnap, húsvét, vasárnap az, ami bemutatja azt, hogy miért is jött a názareti Jézus, és az egész szolgálatában ezt készíti elő, ezt hirdeti meg a 3 éves szolgálatában, és Isten országának szabadító erejét nyilvánítja ki, és mutatja be, és teszi meg a messiási jeleket és csodákat, hogy higgyenek ő benne, akik ezt látják, és majd olvassák, és hallják. Péter tehát az első levelében, az első rész 10-es versétől kezdve így szól erről, az angyalok kérdéséről. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik, vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, a Szentlélek. Amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezt követő dicsőségről, az a feltámadásról, és ugye a mennybe menet erről, és hát a visszajövetelről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Tehát az angyalok nem ismerik, mit jelent megváltva lenni. Ők mindig Istennél voltak. Tehát csak rácsodálkoznak arra, hogy az emberek világában itt van egy ember, hitetlen, éli az életét, csinálja a bizniszt, a munkáját, gyereket nevel, bármit csinál az életben, és egyszer csak meglátogatja az Isten. Ez csak azt érzi, ugye, mint a Csillagok háborújában a vonósugár, elkezdi húzni, vonzani magához, és az emberben, mikor megjelenik ez a fajta vágyakozás Isten iránt, akkor tudnia kell, hogy nincs ilyen vágyakozás a földi dolgoktól, csak egyről az Istentől. Az ember, amikor elkezdi keresni az Istent, az Isten kezdeményező kegyelmének a munkája az életében. Sok minden kiválthatja ezt, csak néha nem tudjuk ezt megfogalmazni. Egy kiábrándultság érzet. Éppen lehet, hogy a jó mód, vagy éppen a nyomorúság, egy baleset, a célok elérése iránt érzett múló örömmel való szembesülés, hogy nem adott beteljesedés, sok-sok minden. Ahányan annyi félék vagyunk. Egy trauma, egy veszteség szintén kiválthat egy ilyen elgondolkodást, hogy mi az élet értelme? Hogyan kerülhetne helyre az életem? Az üres sír meglátás és az angyalok által hirdetett ige, mely Jézus szavát idézte fel, azt, ahogy megmondta nektek. De az angyalok nem hirdettek mást, azt hirdették, amit Krisztus előre megmondott. Hitet ébresztett az asszonyok szívében, elméjükkel ugyan nem értették a történtek minden részletét, de szívükben hitték. Feltámadt az Úr. És ez a hit megjelent bennük, még Jézussal való találkozásuk előtt. Tehát látták az üres sírt, amit az angyalok megmutattak nekik, és ott nem igazán értették, miről van szó, de már elindultak visszafele a tanítványokhoz, a többiekhez, mert megszületett bennük a ráció ellenére is, hogy feltámadt az Úr. Jézus él, nem halt meg. Üres a sír. Láttuk, ide tették. Hát láttuk Arimát, Józsefet és Nikodémust, hogy betekelték, begöngyölték gyorsba, és ide helyezték el. Láttuk, amikor oda görgették a követ. Hát mi láttuk, hogy ez a sír, ebben a sírban feküdt Jézus teste, és most látjuk, hogy nincs itt. És katonák őrizték. Feltámadt, ahogy az angyalok megjövendölték. Tehát kihirdették. Tehát az asszonyokban való hit az ige hallása által született meg, és nem Jézus látása által. Nem azért látták meg Jézust, nem azért hittek, mert látták Jézust, hanem azért látták meg Jézust, mert hittek. Tehát nem azért hittek, mert látták Jézust, hanem azért látták meg, mert hittek, hogy feltámad és él. Ugye az üres sír nem volt elegendő. Mert később tudjuk, majd a következő szakaszban valamikor azt is megnézzük. Pontosan az volt a trükk, hogy rávették a katonákat, a zsidók vezető, hogy hazudják azt, akik szemtanúi voltak az egész eseménynek, és látták, hogy őrizték oda, senki nem jött, ők pecsételték le a sírt, látták az angyalokat, a földrengést, meg mindent, meg hogy üres a sírt, hát ők aztán tudtak, és azt is mondja az ige, hogy mindent el is mondtak, ami történt. Hát elmondták elejétől végig, hogy angyalok, üres, jöttek, asszonyok, mentek, ott feküdtünk fel, éppen csak... És akkor mondták, hogy oké, mondjátok, azt ellopták. Odajöttek tanítványa, és ellopták, hogy tudták, hogy nem lopta el senki Jézus testét, hogy ez nem igaz. Ezért nem volt elég az üres sír, ezért Jézus eléjük ment. És azt mondja, megérintették Jézust, tehát lábára borultak, és körülölelték a lábát. És úgy örvendeztek, örültek, hogy ő feltámadt és él, és megaradott az is, hogy látták a feltámadott Krisztust. János apostol diadalmasan ír levelében erről a hitről. János első level első részéből az első verstől így találjuk a Bibliában. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelen nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Azt mondja János, olyan örömet okoz leírni nektek ezt, hogy Jézus feltámadt és él, és lehet vele ma is találkozni, és lehet őt személyesen megismerni. Azt szoktam mondani, hogy ha imádkozunk emberekért, akkor azért imádkozunk, hogy személyesen ismerjék meg Jézus Krisztust. Ne azért, hogy vallásuk legyen, hanem ők személyesen találkozzanak Jézus Krisztussal, ismerjék meg őt, mint feltámadt Urat és Szabadítót. Az Új Szövetség fontosnak tartja, hogy mintegy 11 eseményt jegyezzen fel, amikor is a názáreti Jézus feltámadása után megjelent embereknek. Kizárólag hívőknek jelent meg egyébként ott és akkor. Csak otthoni bibliatanulmányozás céljából, felsorolási jelleggel. A magdalai Máriának jelent meg, ugye, a Márk 16.9-ben és a János 20.11-18-ban olvasunk erről. Tehát a két Máriának, magdalai Máriának, és ugye a másik Máriának, Jakab anyjának, a Máté 28.9-10, amit itt is olvastunk, és a Márk 16.1-ben olvasunk róla. Megjelent Péternek. A Lukács 24.34-ben és az 1 Korintus 15.5-ben olvasunk erről. A két Emmausi tanítványnak negyedszer, a Márk 16.12-ben is olvasunk róla, és a történetet pedig, az Emmausi tanítványokkal beszélgetés történetét, a Lukács evangéliumában olvassuk, valahanyadik rész 13. verstől 32. versig. Hát ezt keresétek meg. Az apostoloknak is megjelent, Tamás kivételével, amikor egybegyűltek, együtt voltak, a Lukács 24.36-43-ban olvasunk erről, és a János 20.19-23-ban. A tanítványnak ismét megjelent, és közülük Tamásnak is kiemeltem, János 20.24-29. Amikor a misszió parancsot adta, ugye még akkor Galileában volt, ugye a nagy küldetést adta a tanítványainak, a Máté 28.16-20-ban, aztán 8-szor 7 tanítványnak jelent meg, akik Péterrel együtt elmentek halászni, ugye a Genezáreti tó partján, ugye a Galileai tengernél jelent meg Jézus, a János 21-1-14. Versi terjedő szakaszban olvasunk erről. 9-szer több mint 500 hívőnek is megjelent, az a testvéreknek, 1 Korintus 15-6-ban olvasunk. Szóval olvasunk, ahogy megjelent Jakabnak, Jézus féltestvérének, 1 Korintus 15-7-ből olvasunk, benolvasunk erről, és 11-szer mennybe menetelekor az Olajfák hegyén jelenlévő tanítványoknak is megjelent, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első rész, első 9 versében olvasunk erről. Tehát, ugye Jézus feltámadását követően 40 napig még itt van a Földön, és sok-sok tanítvány valóban látta és megérintette a feltámadott Krisztust. Tehát amikor ezekről tanúbizonyságot tesznek, és az evangéliumok ugye majd megszületnek írásos formában, Pál apostol maga mondja, hogy mikor ő elkezdi a szolgálatát, és ő megtér és prédikál már hosszú évek óta keresztény, azt mondja, ezek közül még mai napig is sokan élnek, írja ezt a második misszió útján. 50-es évek elején. Krisztus halála és feltámadását követően 20 évvel. Azt mondja, amit most nektek írom, ha elmentek most, megkeresitek Antiókiában hívő testvéreket, vagy Samáriában, vagy Jeruzsálemben, ott még élnek olyanok, többen is, akik személyesen találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Tehát nagyon hamar meg lehetett volna semmisíteni a kereszténységet, ha hazudtak volna. De ennyi tanúszava vallomására már nem lehetett mit tenni. Ezért hiába terjesztették a hazug hírt a zsidók vezetői, minden gátat átszakított az élő hit, és aztán azoknak a megtéréseknek a tapasztalata, akik megtértek az evangélium hirdetésére, és megszabadultak. Ugye elgondolkodtam, hogy hány órakor van nálunk az ima alkalom? 3 órakor. Mikor ment Péter és János a imádság helyére? 3 órakor. Hát ezt nem is gondoltuk, hogy ezt ezért kell 3 órára tenni az ima alkalmat. Nekem ez ma jutott eszembe, hogy teljesen biblikus időpont. Ha valaki kívülről nézi, lehet azt hiszi, hogy milyen okosak ezek, mennyire biblikusan járnak el, pedig nem is erről volt szó. De ugye voltak ima alkalmak, amelyre elmentek a hívők, és ott vannak, és akkor ott van az ékes kapunál ez a béna, és azt mondja Péter és János, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de ami van, azt adom nekem, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Tehát az béna meggyógyul, fel kell, elkezd ugrándozni, örvendezni, és mindjárt lesz egy nagy dicsőítő összevetel a Salamon csarnokában, kicsit megváltozik az ima alkalom, magasztalása, dicsőítés, háladásá fordul, és akkor lesz egy nagy balhé, mert hát ugye a feltámadott Krisztusnak az ereje nyilvánvalóvá válik. Tehát, hogyha megmaradt volna egy kicsi kis szekta a felházban, és csendben meghal mindegyik, akkor belőle lett volna semmi balhé. De a feltámadott Krisztusnak az ereje elkezdett működni, és ezrek és ezrek tértek meg. Így van ez, hogy őrözött országokban, szoktam mondani, néhány évtizeddel ezelőtt, 20-30 évvel ezelőtt még alig volt keresztény. Kínában most pedig 100 és 200 millió között van. élő hitő keresztények száma, és ott a misszionális képző, a lelkipásztor képző, az úgy történik, olvashatunk róla, hogy mikor megvan a záróvizsga, akkor van egy záró alkalom, amikor megölik egymást, megpuszilják egymást, és elbúcsúznak, mert lehet, hogy a Földön soha többé nem találkoznak. Nem azért, mert messze mennek, hanem mert tudják, hogy közülük sokan, akár a következő évet se élik meg. És olvashatunk olyanokról, hogy megölnek egy lelkipásztort, és temetése ott van, és akkor elhangzik, ki áll be a helyére. És 150 ember állnak a helyébe. Hányszoros termés hozott ez az elhalt búzamag? 150-szeres termést. És mindenki beáll helyébe, tudja, meghalhat holnap. Miért lehetséges ez? Azért, mert a feltámadott Krisztus ereje ott megy, ott működik ma is, az egyházban, a szentek életében. És ettől különleges közösség ez. A feltámadott Krisztustól különleges. Ezért működik. Mert nem emberek működtetik. Amit emberek működtetnek, azt érzitek is, hogy üres, kong az ürességtől, és ráfúj a szél, nincs is már holnap. A pejva ki, marad a búza. Minden üldözés kitisztította az egyházat. Sok-sok ilyen történet van. A anekdóták, vagy megtörténések, nem tudom, Ukrajnából mesélték most is, hogy bementek ilyen bűnözők az Isten tiszteletre. És felállították az embereket, és azt mondták, hogy ha megtalálod Jézust, akkor elmehetsz. Ha nem tagadod, meg meghalsz. És akkor szépen az egész gyűlöket felállították, és akkor volt, aki megtagadta, volt, aki nem tagadta meg. Mikor mindenki végigmentek, akkor mondták a lelkipásztor, na most akkor üljünk le, itt az igazi gyülekezeted. És prédikálj. Mert ezek a tényleg hívők. A többi csak ide jártak. Megtörtént, nem történt, meg nem tudom, többször hallottam több forrásból is. Ezeket, de hát számtalan más esetben más dolgok megtörténnek ma is az egyházban. Ne féljetek, menjetek el, és adjátok hírül, hangzik a felszólítás. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Jézus tehát nem jelent meg másnak, már ekkor csak a hívőknek. Csak a tanítványoknak jelent meg. Ott viszont sokaknak megjelent, sokak lettek tanúi az ő feltámadásának, ahogy diadalmasan olvastuk János bizonyságtételét. És amikor ezek a tanúk, a tanítványok találkoznak a Názaret feltámadott Krisztussal, és élő hittel benne bíznak, Krisztus elküldi őket, hogy az ő haláláról és feltámadásáról tanúbizonyságot tegyenek minden embernek. Ezeket a tanúkat küldi el Krisztus, akik hittek ő benne. Hosszú hónapokkal ezelőtt leírtam egy pár gondolatot, és úgy voltam vele, majd ha a feltámadás történetéhez érünk a ige tanulmányozásban, a Máté evangéliumában, akkor ezt megosztom veletek. A názáreti Jézus ugye gyalázatos módon szenvedett. Igaz? Tehát elárulták. Borzasztó kínban kellett meghalnia. Így van. Azt is látjuk, hogy két angyal megjelenik a sírnál, és már ott a katonákat ez kiüti. Nyilvánvaló, hogy a feltámadás dicsőségében jelennek hatalma teljében. És gondoljatok bele az emberi dimenziójában. Hogy viselkedik az az ember, akit korábban üldöztek, kihasználtak, megkárosítottak, és aztán hatalmat kap mindenki felett. Azok felett, akik gyűlölték őt, és sokárt okoztak. És hogy viselkedik a názáreti Jézus? Szelíden, alázatosan, és még mindig a kegyelem, a szeretet és a megváltás evangéliumával, sőt, a tanítványait is erre bátorítja, hogy menjetek el, mondjátok meg nekik. És így lehetséges az, hogy pünköskor talán többen az ott lévők közül úgy tértek meg, hogy ti öltétek meg. És azt mondja az ige, és szíven találta őket Péter predikációja. És valószínűleg ott tértek meg. És azt is mondja az írás, hogy később az apostol predikálására sok pap és törvénytudó is megtért. Talán éppen azok közül is, akik a halálos ítéletet kimondták. És nem küldi el őket Jézus, hanem megbocsát nekik. Na ez a nagyság. Ez a lelki nagyság. Ez a hatalom. Ez a mindent átható erő és dicsőség. Nem az, hogy a kicsi hatalmam van, akkor visszaélek vele, és akkor eltaposok mindenkit, aki korábban eltaposott. Ez Krisztus. Ez Krisztus. A bűnbocsánatot, az örök életet, a feltámadás reménységében, a diadalt, a halál és a sátán felett. Ezt kellett hirdetnie a tanítványoknak. A feltámadás igazságában, igazságáról gondolkodva nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy a feltámadásban majd egy napon mindenkinek része lesz. Az ember szereti magát abban ringatni, hogy hát ő, én meghalok, kész, és majd feltámadnak azok, akik szeretik Jézust. De a feltámadás a Biblia tanítása szerint nem opció. Mindenki fel fog támadni. Máté evangéliumában Názáreti Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, az utolsó időkről való tanításában a következőt írja. Tudjátok, a jók és kecskék különválasztása. Érdemes elolvasni, ez a 25. részben van. Egy verset olvasok. Ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Tehát lesz egy nap, amikor már nem az Isten kegyelmével fognak találkozni az emberek, hanem a tették, a döntésük következtében vagy az örök életre mennek el, vagy az örök halálra, az örök szenvedésre, az örök gyötrelemre. Mindkettő örök lesz. Péter így ír erről. Így ment el Jézus a börtönben lévő lelkekhez is, ugye a halálakor, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban, a báka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a bemerítés, amely nem a tesszenyének lemosása, hanem közösség, hanem könyörgés az Istenhez, jó lelkiismeretért, a feltámadott Jézus Krisztus által. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Lukács így ír az Isten végtelen kegyelméről, majd így szólt Jézus a mellette megfeszített bűnözőhöz, gonosztevőhöz. Ugye ez a beszélgetés van a gonosztevő, ahogy mondta, amit Jézus mondott. Hát gonosztevő így szólt, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban, örök életed. Tehát ajándékoztam neked, az én oldalamon. Tehát az örök élet az nem opcionális, az örök élet mindenkinek aratik. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hol töltjük el az örök életünket. És ez a földi életünk döntései határozzák meg, hogy Krisztussal, vagy Krisztus ellen. Ne vessük meg Isten végtelen jóságát és kegyelmét, aki bár teljes dicsőséggel, hatalommal és erővel, mégis türelmesen várakozik, ugyanúgy, mint Isten Noé napjaiban tette. Hogy hátha hosszú évtizedeket várt Isten Noé napjaiban. Ne gondoljuk azt, hogy bár Isten türelmes, hogy elkésnék az ítélet. Isten türelme és szeretete, jósága kell, hogy megtérésre ösztönözze az embert. Hogy sürgető legyen az ő számára, az ember számára. Hogy szentelje az életét az élő Istennek. És ismerje meg az ő végtelen szeretetét és kegyelmét, amely szeretet, isteni szeretet tettekre ösztönözze az embert. Mozgatja a szívét, mozgatja az életét. Hogy Istennek tetsző életet éljen. És Isten akaratát betöltse. Pál apostol, aki nem volt az apostolok közül való, tehát ő hallott az evangéliumot, látomást látott, de a feltámadott Krisztust így fizikailag nem látta. Mégis megragadta az Isten szeretete, a következőt írja az evangélium igazságáról. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Tehát ő már olyan volt, aki kapta, elment Anániás, beszélt vele, és Barnabásokat segített neki, tanulma ezt az igét, és a megtérésében aztán kinyíltak előtt az igék. Milyen csodálatos egyébként ez egy csodálatos, amikor valaki megtér, a Szentlélek lakozásra vesz benne, és megnyílik előtt a Biblia. Elkezd érteni az evangéliumot. Nem halott betűk, hanem Isten megelevenedik a beszédén keresztül. Ezt éli meg Pál apostol is. Hogy tudni, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, méghozzá, ahogy megvan írva az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak, ahogy megvan írva a profétáknál az írások szerint, feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, azaz Péternek, majd a 12-nek. Aztán megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig megjelent, mint egy tolszülöttnek, nekem is. Megállok egy pillanatra. Tehát tudjátok, ebben a mai világban azzal akarják az embereket etetni, hogy az identitás tudatod azt jelenti, hogy ilyen győzelm, te győztes vagy, szép vagy, okos vagy, jó vagy, cuki vagy, sovány vagy, erős vagy, jó nagy a bicepszed, jó a vádlid, mit, gazdag vagy. Tehát ez az igazi hívő, aki így érzi magát, ilyen kirobbanó formában. Pál apostol pedig azt mondja, hogy Isten végtelen kegyelme, hogy én élhetek. Óriási kegyelem az Istentől az, hogy én megtérhettem. És így éli meg a megtérése után hosszú évekkel. Ez az identitása, hogy én bűnös voltam, de megbocsátott nekem az Isten. Neki az életének a középpontja Krisztus kereszt halála és feltámadásának ereje, de nem valami olyan, amit ő a saját hasznára akar amire a saját hasznára akar visszaélni vele, hanem mint ami emlékezteti őt az Isten végtelen szeretetére. És ez az üzemanyag Pál apostol szellemében. Ez a megújuló üzemanyag, ezt tankolja fel, amikor megy újra, erőt vesz az Istentől. És nem adom fel, megvertek, visszautasítottak, nem baj. Az Isten végtelen kegyelme, mit tehetnék mást? Azt mondta, menj és hirdesd. Hát hogy tehetnék mást? Hogy ne engedelmeskednék az élő Istennek, az én Uramnak, Jézus Krisztusnak? A hajtóerő, az üzemanyag a szellem életében megjelen, mint egy tolszülöttnek nekem is. Hát küldjük-e pszichológushoz? Hát hogy láthatod így magad? Hát de nem csak ezt látja. Mert én legkisebb vagyok az apostolok között. Jelzem, ha most a számokat nézzük, azért rávert mindenkire. Nem is néhány métert, hanem több kört. Tudjátok, én futó versenyek, amikor sok kör van, amikor úgy leköröznek valakit, hogy már kétszámszor lekörözik. Tehát ha most nézegetjük, hogy ki mit csinált. Még az Úr Jézus földi szolgálatához képest is. Erre mondja Jézus, hogy, és ezt is félremagyarázzák, hogy nálamnál nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni. Ilyen azt mondják, hogy nagyobb csodákat tesz. Nem. Hogy mindezt, amit tanítottatok, sokkal több emberre viszitek el. Sokkal messzebb jut el. Az eredeti kifejezés inkább erről szól, hogy a hatása lesz sokkal nagyobb, mert amit kaptatok tőlem, az egész világra kizendül. És ugye megint egy értelmezés, hogy aki túl akar licitálni Jézuson, és ezt komolyan is gondolja, hogy majd ő nagyobb csodákat fog csinálni, mint Jézus, aki teljes volt dicsőséggel. Mi meg csak alulról közelítjük, ugye, a magunk is hullámzó keresztény szellem életével, küszködve sok mindennel. És akkor elcsüggedünk, hogy hát nem tudok olyan nagy csodákat csinálni, mint Jézus. Milyen jó lenne, hogy az árnyékon rávetődne valakire is. Meggyógyulna. Persze tudunk Pál apostolnál is, hogy történtek ilyen dolgok. De hát ő nem gondolta azt, hogy túltett Jézuson. Mert ő csak azt osztotta meg, amit kapott. Ennek forrása maga Krisztus. Krisztus nélkül ez nem működne. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Mert üldöztem Isten egyházát. Nem felejtem el, hogy honnan jöttem. Tudjátok, mennyire fontos ez. Szóval, ha tudom, hogy honnan mentett meg az Úr, ez egy óriási bátorítás és lelkesít. Mert naggyá teszi a Krisztus iránta való szeretetét. Tehát helyére kerülnek a dolgok. És ráadásul pedig az arcom belemegy a keretbe. Tehát látszik a tükörbe is, tehát, hogy úgy helyére kerülnek a dolgok, hogy ki kivel van, ki az Isten, ki az ember. De végtelen hála. És hány keresztényt ejt csapdába az ördög, mert nem veszi fel az üdvösség sisakját. És megfelelkezik erről a nagy üdvösségről, amit ő érte adott az Isten. Amit vezetett az Isten. És akkor helyet kap az elmében, a gondolataiban egy csomó butaság. Ami hazugság, nem igaz. Ahelyett, hogy azzal erősödne meg a szíve az embernek, hogy kegyelmes az Isten. És megbocsátott nekem. De Isten kegyelméből, mondja Pál, vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan, de nem én. Hanem az a kegyelem, amelyet Isten adott nekem, amely velem van. És 20. verstől, ám de Krisztus feltámadt halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghaltak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Áldott feltámadás ünnepet. Amen.